Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 13. szemeszterének 6. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Fried István, 1934-ben született Budapesten. Jelenleg professzor emeritus az STL-BTK összehasonlító irodalomtudományi tanszékén. Pályáját általános iskolai tanárként kezdte. 1973-ban lett az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos munkatársa, majd főmunkatársa. Az 1982-83-as és az 1983-84-es tanévben másodállású adjunktus a József Attila Tudományegyetemen, majd 1984. július 1-től ugyanott docens. 1967-ben doktorált a József Attila Tudományegyetemen. 1976-ban védte meg kandidátusi értekezését, 1987-ben nagy doktori értekezését. Ez évtől kezdve egyetemi tanár 2004-es nyugdíjazásáig. 1985-től tanszékvezető. A Magyar Nyelv és Irodalom Intézetének 5,5 évig volt vezetője, 6 éven keresztül a Kari Habilitációs Bizottság elnöke, 10 éven át a Kari Diákkör elnöke. Tudományos munkája során foglalkozott a 18-20. Századi magyar irodalom történetével, a magyar és a szomszédos népek irodalmainak összehasonlító történetével, a 18-20. Század szláv irodalmi jelenéseinek vizsgálatával, valamint az összehasonlító irodalomtudomány elméleti kérdéseivel. Diákköri munkájáért mestertanári, valamint proscienta honoris causa kitüntetésekben részesült. Megkapta a Tisza táj és az Alföld folyóiratok díját, az MTA ötvös koszorúját, valamint az Erdélyi Magyar Írók Ligája életműdíját. 1999-ben Herder díjas. Felkérem dr. Fried István professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, némi megdöbbenéssel látom, hogy nekem ezen a címen kéne most előadást tartanom, de én nem erről fogok beszélni, ugye nem baj. Az előadás címe, amit megadtam, Csárdás királynő a világháborúban. Látom, hogy kicsit meglepődnek, hogy mit keres egy operett a világháborúban. Nagyon sok mindent, mindent ott keresett valójában. 1914-ben Leo Stein és Jénbach Béla, egy osztrák, meg egy magyar, a magyar Miskolcon született, elhatározta, hogy akkor már sikeres operettszerzőnek, Kálmán Imrének, akit Emerich Kálmánként ismert meg a világ, ír egy olyan szövegkönyvet, amely a szerelemről fog szólni, hiszen mivel másról szólhatna az operett, mint a szerelemről, össze nem illő pároknak a találkozásáról, nagyon sok meglepetéssel, nagyon sok furcsasággal, sok-sok-sok zenével. Valójában a szövegkönyv nem is lesz érdekes, mert a mű dramaturgiai funkcióit a zene fogja hordozni, és a zenére bízza rá azt, amit az egyébként nem túl bugyuta szöveg nem tud vagy nem akar elmondani. 1914. májusában hozzá is kezdtek a szövegkönyv megírásához. Kálmán Imre hagyta, hogy írják meg a szövegkönyvet, ő maga majd zenét fog szerezni. Úgy készültek az operettjei, hogy előbb elkészültek a zeneszámok, és aztán a szövegírók az elkészült zenére írták a szöveget. Ez általában fordítva szokott történni, hogy vannak a versek, és azt megzenésítik. Kálmán Imre esetében ez szinte minden esetben így történt, a Csárdás királynő esetében is így történt, leszámítva egy-két dal betétet. Kálmán Imre, mint aki jól végezte a dolgát, hogy majd a két szövegíró összehoz valamilyen történetet, az operettnek adtak egy címet, hogy Éljen a szerelem. Ez Lebe di Liebe. Ez volt az eredeti címe. Közben aztán egy másik osztrák zeneszerző valami hasonló címen már írt egy olyan operettet, amit be is mutattak, tehát meg kellett változtatni a címet. Egyelőre még nem volt címe. Szövegkönyv se volt, de történelem volt. Az történt ugyanis, hogy 1914 júniusában Szarajevóban lelőtték a trónörököst, és lelőtték annak a feleségét is. Ez egy teljesen új történelmi helyzet. Az osztrák-magyar monarchia harcias vezérkara és idős uralkodója úgy döntött, hogy elégtételt kér, elégtételt vár. Elküldtek egy olyan jegyzéket, amelyet lehetetlen volt teljesíteni, ezt a jegyzéket Szerbiának küldték el, mert avval vádolták a szerbeket, nem egészen jogtalanul, de nem is egészen jogosan, hogy ők pénzelték azt a bosnyák ifjúsági szervezetet, az volt a neve, hogy Omladina, ami ifjúságot jelent mindenféle délszláv nyelven, hogy robbantsa ki valahogy a háborút, hiszen az osztrák-magyar monarchia és Szerbia között már régóta, pontosabban a 20. század eleje óta igen feszült volt a viszony. Tudnélik a szerb uralkodót, az összeesküvő tisztek miszlikbe aprították egy lázadás alkalmában, de tényleg kis, apró, egészen apró kis darabokra, és ami volt, az kihajították az ablakon, és az új szerb dinasztia orosz párti volt és monarchia ellenes. Na, ez volt a történelmi szituáció. Kálmán Imre éppen a testvérét látogatta meg Pesten, és hát visszasietett Bécsbe, hogy most mi fog történni. Hát az történt, hogy a szövegírók kezdtek volna tovább dolgozni a munkán, csak hogy Kálmán Imre kapott egy megrendelést, hogy neki egy olyan operettet kell írni, ami a háborús hangulatot fokozza, ami lehetővé teszi a propagandát, háborús lelkesedés fenntartását. Nem volt ilyen szövegkönyvelemben, volt egy régebbi operettje, az volt a címe, hogy az Opsitos. Két operettet írt magyar szövegkönyvre, az összes többi operettjét aztán német szövegkönyvre írta. Na, ez az Opsitos, ez nagyon hasonlított a népszűművekre, egy falusi történet, amelynek során hazatér valaki, de nem azt ér haza, akit nagyon várnak, a nemzetes asszonynak a fia, hanem annak egy barátja, mert a nemzetes asszony fia meghalt, de annyira hasonlít a fiú a nemzetes asszony fiához, hogy a nemzetes asszony szívesen fogadja el fiának. A végén aztán kiderül, el is menne, de akkor már szövődött a szerelem a nemzetes asszony lánya és a frontról hazatért fiú között, és ilyenkor elé a fináléban eléneklik, hogyha nem is minden jó és szép, de a szerelmesek egymásra találtak. Ez volt az alapja, ebből kellett egy háborús operettet a szövegkönyvíróknak és Kálmán Imrének csinálni, teljesen át kellett írni az egészet, hiszen az Opsitos valójában háború ellenes volt. Nem tér haza valaki, aki nagyon várnak, a háborúban meghalt, és mondják, ugyan a hazáért halt meg, de egyetlen anyát sem lehet megvigasztani avval, hogy a fia a hazáért meghalt, és ezután minden jó lesz. Az volt a címe az operettnek, hogy Aranyat adtam vasért, Gold gab ich für Eisen, és ezt, ha nem is tagadta le Kálmán Imre, és nem is szégyelte nagyon, hiszen megrendelésre írta, muszáj volt megrendelésre írnia, nem tehetett mást, minden esetre megakadályozta annak az operettnek a szerzésében, amely pedig szívügye lett volna. Amikor befejezte a munkálatokat, elhagyták az első felvonást, ahol a messzi idegenbe értelmetlen okokból harcot vívó fiatalemberről volt szó, teljesen átírták, elővette a régebbi dalait, kompilált, összeállított egy operettet, ezt bemutatták, az emberek megtapsolták, és aztán elfelejtették. és így valójában nem volt akadálya annak, hogy a szövegírók tovább dolgozzanak. Addig dolgoztak rajta, amíg 1915. novemberében be is mutatták Bécsben a Csárdás királynőt, majd egy évvel később Budapesten. Lényegében ez a keletkezés története, a Csárdás királynő valóban a világháborúban született, a világháborúban mutatták be, és számos vonatkozásával, amelyet ma már nem érzünk világháborús vonatkozásnak, a világháborúra is vonatkozott. Hiszen a második felvonásban, hogy megakadályozzák a főúri tábornok fiának és a chansonetnek, a énekesnőnek a házasságát, ezt a mésalliance-ot, ezt a rangon aluli házasságot, a családi tanács eléri azt, hogy a fiút, az Edwint, a bon vivant, azt behívják katonának. Na most, ha 1915-ben a színpadon elhangzik az, hogy valakit behívnak katonának, a világháború ugye kellős közepén, az valahogy egészen másként hat, mint hogyha ma nézzük meg és gondolunk vissza az 1915-ös eseményekre. Eszünkbe se jut, hogy itt egy közvetlen utalással van a világháború. De volt más érdekessége is. Tudnélik, az operettnek a rövid felfutása és jelenlegi, hogy finoman mondjam, halódása és elhalása, átalakulása a musicalbe kialakított bizonyos operett sémákat a szövegben és a dalban. Az operett valójában mai formájában, pontosabban a fénykor formájában, két fénykor volt, erről mindjárt beszélek, Franciaországban született meg, Jacques Offenbach volt a zeneszerzője, egy rendkívül tehetséges dallambő, és mindenféle uralkodó rendszerrel szemben nagyon kritikus zeneszerző, akinek az első olyan operettje, a francia címe La vie parisienne, a párizsi élet, megalapozta az operettnek egy irányát, amelyet szatirizáló, ironizáló jellegűnek lehet nevezni. Egy svéd házaspár megérkezik, és meg akarja ismerni a párizsi életet, mert hát mindenféle szépeket hallott, hogy micsoda ledér nőkkel lehet találkozni, nem kevésbé ledér férfiakkal, orfeumokkal, variettékkel, micsoda szórakozási lehetőségek vannak Párizsban, milyen könnyű, olcsó a szerelem, és így tovább. És akkor van valaki, aki végigvezeti a párizsi életen ezeket a svédeket, az operett nem más, mint a párizsi életnek egy rendkívül ironikus, szatirizáló bemutatása. Minden másképpen van, ahogy elképzelik, mindenféle furcsa kalandok érik őket, a végén aztán boldogan hazatérnek, látták Párizst. Offenbach volt az, aki az antik mitológiát, a görög istenek történetét, de a nevezetes örök, görög énekes Orpheus történetét is képes volt kihasználni arra, hogy korának, harmadik Napóleon Franciaországának torzképét rajzolja meg. A francia militarizmust, a harciasságot szatirizálta Gerolsteini kaland című operettjében, és ezek egész Európa szerte elterjedtek. Magyarországon érdekes módon Pest-Budán már az 1860-as években nagy sikerrel bemutatták, és óriási volt a felháborodás, amikor a Szép Heléna című operettjét bemutatták, ez az egyik legnevezetesebb operettje. És akkor egy röpirat író azt írta, hogy mi Vörösmarty szép ilonkájához, nem a francia, és akkor itt használt egy olyan kifejezést, amit most én nem mondanék el, szép Helénájához vagyunk hozzászokva. Ez az operett egyik iránya, ez a francia operetté, és ez körülbelül a 19. század második felében volt népszerű, elterjedt, és akkor ezzel párhuzamosan Bécsben egy másik típusú operett alakult ki, egy más fajta típusú, és ez az osztrák-magyar monarchia világának volt zenei és szövegi jelződése. Az első bécsi operettet egy Franz von Suppé nevű zeneszerző alkotta meg, aki olasz volt, Triestből jött, és az ő olasz-osztrák szláv dallamvilága eleve jelezte, hogy útban van egy egészen különleges zenei változat létrehozása, nevezetesen Közép-Európa zenei zsargonjáé. Ez a kifejezés különben Bartók Bélától származik. Közép-Európa zenei zsargonja az, ami nem a népzenéből táplálkozik, tehát a folklorisztikailag hiteles népzenéből, hiszen ez akkor még nem is volt fölgyűjtve. Az osztrákoknál valamivel jobban, a magyaroknál inkább a szöveg, a zenéről viszonylag keveset tudtak. A magyar népdalkutatás a 19. század végén, 20. század elején indul meg Vikár Béla jóvoltából, aki a fonográfiával, az akkori magnetofonnal, nagyon kezdetleges eszközökkel, azt mi el se tudjuk képzelni, hogy azt a súlyos nagy tárgyat, azt hogyan hordozták végig, majd Vikár Béla után Bartók és Kodály indultak el fölgyűjteni a dalokat. Ők maguk hamar rájöttek arra, hogy nem elegendő a magyar népdalokat fölgyűjteni, hiszen a magyar népdal egy környezetben, egy közegben, egy kontextusban alakult ki, kölcsönhatásban a magyarokkal együtt élő szlovák, román és így tovább népek zenéjével. Bartók nevezetes műve a népzenénk és a szomszéd népek zenéje pontosan ezt a kölcsönhatást mutatja be. Ő úgy mondta, dallamok kereszteződése és visszakereszteződése. Átvesznek mondjuk a románok egy magyar dalt, majd valahogy visszakerül ez a magyarból románba átszármazott dal a magyarba. És ez általában jellemző mondjuk úgy a Kárpát-medence népzene világára. Az úgynevezett szórakoztató zene, amilyen az operett is első megközelítésben, egyébként nem szégyen, ha valaki szórakozni jár a színházba, az operettzene is hasonló módon született meg. A következő nagy zeneszerző, akinek a nevét mindenki ismeri, Johann Strauss, a fiú, tudnélik volt egy apa is, aki nem kevésbé nagy zeneszerző volt, hosszú ideig nem mert operettet írni, aztán végig is rábeszélték, és legalább két olyan műve van, amelyet azóta nem csak az operett színházak játszanak, hanem az operaházakban is bemutatják. Az első a Denevér. Hát ennyi a magyar vonatkozása, hogy a főszereplő hölgy, egy Rosalinda nevű hölgy, elmegy egy állarcos bába, és egy magyar grófnőnek adja ki magát, és ő avval bizonyítja, hogy ő magyar grófnő, hogy egy magyar dalt elénekel. Bécsben ezt úgy oldják meg, hogy Johann Straussnak egy magyaros szerzeményét énekli el a magyar operett színházakban, operákban. Úgy oldják meg, hogy a Rosalinda a Lehár Ferenc Cigányszerelem című operettjéből énekli a Messze a nagy erdő kezdetű dalt, amely az opera fináléja, és bámulatos átérzése egy magyaros verbunkos isletésű muzsikának. Na, a bécsi operett valójában két nagy korszakkal rendelkezik. Az egyik az aranykorszak, amelynek a központi figurája Johann Strauss, a Denevérről bár beszéltem, a másik operettjének még több a magyar vonatkozása, hiszen amikor operett tárgyat keresett Johann Strauss, valahogy útja Pestre vezetett, és Pesten akkor Jókai Mór nem csak egyszerűen világhírnek örvendett, nem volt olyan nyelve Európának, ahol Jókai Mór művei ne jelentek volna meg, hanem színdarabjai valamik magunk között szólva, de ezt ne árulják el, hogy én mondtam, hát nem az életmű csúcsai. Nem is játsszák már, ha a jókai regényből valami dramatizálnak, inkább keresnek egy írót, aki színpadra írja. No, neki volt egy elbeszélése, Jókai Mórhoz ellátogatott, volt egy elbeszélése, azt felajánlotta, az elbeszélésnek az volt a címe, hogy Szaffi. Hát ez így önmagában kevésnek bizonyult, aztán ami meg is jelent egy részlet a Székely Nemzet című folyóiratban, de aztán ez egy elbeszélés volt, ezt Jókai kidolgozta, és talált egy jobb címet neki, nem sejtik, hogy melyik az a cím, hogy Cigányváró. Na, ez a Cigányváró, ennek föl is vázolta a cselekményét, és valami színdarab formát, ami nem tetszett Johann Straussnak, és Jókai fordítóját, egy Ignác Schnitzer nevű embert megkért arra, hogy ebből most csináljon neki egy operettet. Hát ez meg is történt. Jókai maga lépésről lépésre értesült, sőt, miután ez magyar tárgyú és a neoakvisztika komisszió, tehát a 18. század elején játszódik le, itt rejtett kincsről van szó, egy lányról, akit a cigányok nevelnek, aztán kiderült, hogy nem cigány, hanem a török basának a lánya, van egy jogos tulajdonos, akit kizsákmányolnak, és elűznek, akkor beáll katonának, akkor a elénekli a belépőjében, hogy mi minden volt életében, cirkuszban dolgozott, itt-ott, amott dolgozott. Na hát ezek a végén aztán révbe érnek, mindenféle intrika ellenére, de van egy érdekességképpen annyit elárulok, hogy a Jókai elbeszélésben Bocsinkainak hívták a főszereplőt, aztán a Johann Strauss operettben Barinkai lett belőle. Valószínűleg a Bocsinkait nem tudták kimondani ezek a drága osztrák barátaink. No, de ez nem volt elég, mert volt akkor Bécsnek egy remek színésze, úgy hívták, hogy Girardi. Hát ha más nem tudnak, van ez a szalmakalap, amit ilyen régen szoktak viselni, hát ez ő viselte a színpadon a Girardi kalapot. Ez egy nagyon jó színész volt, ez később Lehár operettekben is játszott, Kálmán Imrébe, a Kálmán Imre Cigány szerelemjében is játszott, Cigány primásban a Cigány szerelmet, az Lehár Ferenc komponálta, Kálmán a Cigány szerelmet, ő volt az Öregrácpali, az egy ócska Stradivári dalt, azt neki szerezte Kálmán Imre. Na, ő volt a Zsupán, aki a híres belépőjében énekli, hogy az Irka Firka nékem sosem volt mesterségem, az eredetiben sokkal jobb, általában nagyon jók a Cigánybárónak a német versei, das Schreiben und das Lesen nie war mein Fach gewesen, és így tovább. Na most a magyar szereplő a Homonnai, aki a magyar változatban Gábordiák, a jó új ég tudja, hogy ez a szép magyar név miért nem maradhatott, meg Gábordiák, ez a magyar változat, és ő énekli ezt a neves toborzót, amiben Johann Straussnak egy réginek vélt verbunkost sikerül elénekeltetni. A legenda szerint, amikor Johann Strauss feleségével, az a harmadik volt, nem egyszerre volt három, egymás után volt három, nehogy azt higgyék, hogy három. No, hát éleivel meglátogatták Jókait, és a feleség egy nagy, gazdag magyar ebédet produkált, akkor Jókai közben elfütyülte ennek a toborzónak a dallamát. Ez a legenda, hát ez vagy igaz, vagy nem. Jókai nagyon sok népdalt tudott, régi népdalt tudott, ezt a regényeiből is tudjuk. Na, ez a másik operett, ami sikert aratott. Az operett már csak azért is érdekes, mert valóban osztrák-magyar operett. Az osztrák nép, illetve népies zene, a gyors keringő, meg a lassú keringő. A gyors keringőnek Langhaus a neve, a lassú keringőnek Lendler. Ez valójában már a bécsi klasszikusoknál megjelenik, már Beethoven, meg Schubert is írt ilyen gyors, illetve lassú keringőt. Ez egy nagy zenei hagyomány volt, amit Johann Straussnak sikerült az operett részére átmenteni, és azóta az operettben kötelező, gyors, illetve lassú keringőket beiktatni. A másik az az úgynevezett magyaros dallam, itt is el lehet mondani, hogy a bécsi klasszicizmus nagy zenészei, Haydntól Beethovenen, Schuberten keresztül, Brahms magyar táncait már nem is említem, mind vonzódtak a magyar, nem tudták, hogy népzene vagy nem népzene, mindenesetre népies zene, amit ők valamiképpen a magyarság zenei jellemzőjéként fogadtak el, ezt nagyon szívesen földolgozták. A Beethoven harmadik szimfóniájában ott van a csárdás-szerű motívum, tehát a úgynevezett elit zenében is megjelenik a magyarosság. A bécsi operett aranykorszaka körülbelül 1890 és 1900 között véget ért, rengeteget operettet írtak, de hiányzott az a fajta tehetség, amely tehetséggel Strauss-t, Millöckert, néhány nevet még mondhatnék, lehetne jellemezni, és akkor két magyar lépett be. Mi azt mondjuk magyarok, az osztrákok azt mondják, hogy osztrákok. Az egyik magyar Komáromban született, úgy hívják, hogy Lehár Ferenc, és pályáját katonakarmesterként kezdte, és ilyen minőségben, mint a hadseregnek a katonakarmester, az egész monarchiában megfordult. Triesttől egészen a monarchia északi részeig. Ahol volt, ott nyitott fülekkel járt, és hallgatta a zenét. Hallgatta a zenét, és ahol volt, komponált egy olyan indulót, vagy egy olyan polkát, vagy egy olyan dallamot, ami arra a környezetre jellemző. Ezt már Johann Strauss is megtette. Annyira jól érezte magát egyszer Johann Straussról, hogy írt egy polkát, aminek az a címe, hogy Éljen a magyar. Így magyarul írta, nem németül írta a címet, magyarul írta, hogy Éljen a magyar. És van több magyaros szerzeménye is, azokon kívül, amiket én elmondtam. No, Lehár Ferenc volt az egyik, aki azonban Dvorzsáknál tanult zeneszerzést, nagyon jól képzett muzsikus volt, és őróla mondják azt, hogy különös érzékkel dolgozta föl a bécsin, osztrákon kívül a szláv, a román és a magyar dallamokat. Az első operettje, a Drótostót, az igen jellegzetesen érzékelteti azt a pluralitást, azt a több szerűség, ezt a sokszerűséget, a monarchiának azt a hibriditását, amely a zenében is jelentkezik nála, az ő zenéjében a polka, cseh, a mazurka, lengyel, a csárdás, verbunkos, magyar, a keringő, osztrák, egyként jelen van. És igaz, hogy nem olyan mértékben, mint Offenbach, ő is reagál, mi más tehetne a saját korára, valószínűleg a legnevezetesebb operettje, sok nagyon nevezetes operettje van, a Víg özvegy, amely a század elején keletkezett és korai mű, az éppen forrongó Balkán kérdésre játszik rá. Egy képzeletbeli országban, Pontevedróban játszódik le az operett. Pontevedróban minden kortárs Montenegrót ismerte föl. Az ottani meglehetősen zűrös viszonyok, eladósodottság, és van egy gazdag özvegy, a Glavári hallani, a Glavári jelent valamit szerbhorvátul. Glavári Hanna óriási vagyonnal rendelkezik, és rá akarnak bírni egy csinos fiatalembert, aki úgyis szerelmes a hölgybe, hogy vegye feleségül, és akkor a gazdag özvegynek a vagyona az nem párizsi, londoni bankokba, hanem a pontevedrói államkincstárba kerül. E körül forog a történet. hadat üzen mindenféle militarizmusnak, hadat üzen az álhazafiasságnak, a nacionalizmusnak, a magyar szövegben Daniló a belépőjében azt énekli, hogy az Orfeum tanyám ott békén hagy hazám. A leányokról, akiknek udvarol, egyszerre soknak, azt írja, hogy minden, hogy a hazaszeretetnél szerelmük többet ér. A osztrák szöveg itt is érdekesebb. Daniló elmondja, hogy azután elmegyek a Maximba, ahol én egészen intim módon érzem magam, én tegezem a hölgyeket, és a becéző nevükön szólítom őket, Dangeihin Maxim dort bin ich ganz intim, ich duce dorti Damen rufen kózenám, mondja, a becéző nevükön nevezem őket. Na, ez a Daniló, ez maga a hedonizmus, maga az epikureizmus, ma élünk, ma használjuk ki, hogy nekünk ilyen jól megy. A Glavári Hanna pedig a belépőjénél elénekli a legnevezetesebb dalát, a Viljadalt a szövegnek, és ebben valójában egy délszláv népdalt, a vilákat, a tündéreket szólítja meg. Egy szóval nagyon is kortársi mű, amely reagál a kortársi európai politika fejleményeire, és ha egy párizsi Orfeumban, a Maximban játszódik le a mű, a Maxim még mindig van Párizsban most, nem egészen azon a helyen, de van, és a hölgyek sem egészen azok, akik Lehár Ferenc korában voltak, de ők is vannak még, akkor Kálmán Imre Csárdás királynője folytatja a vígözvegyben elkezdett hagyományt, mert amikor a nyitány után fölmegy a függöny, akkor látunk egy primadonnát, aki éppen búcsúzik az Orfeumtól, az utolsó dalát énekli, mert egy szerződése Amerikába szólítja. Na most itt álljunk meg egy pillanatra, nem azért, mert én iszom egy pohár vizet. Biztos, hogy nem pezsgő, Ramona, nem pezsgő? Azt mondja, nem pezsgő, de kár. Operethez pezsgő való, egészségükre. No, tehát itt is közbeszólt a politika. Tudnéli, Kálmán Imre hasonlóan az operett szerzőkhöz a monarchia zenei köznyelvét teremtette meg. A monarchiában meg nem egy nép élt, hanem sok nép élt, és mindegyiknek volt egy zenei nyelve. A magyar zenei köznyelv a 19. században alakult ki, méghozzá népszín művek révén. Ezek általában, hogy mondjam finoman, gicses falusi történetek voltak, szökött katona nagyon élő probléma volt, a falu rossza az kevésbé volt élő probléma, vagy a tolonc. Ezekben vagy valódi, vagy műnépdalok szólaltak meg, és ezekben lépett színre, aztán a 19. század végén a nemzet csalogánya, Blaha Lujza. Amikor Budapesten járnak, és a Rákóczi út és a Nagykörút sarkára érnek, akkor látnak ott egy sarokházat, Blaha Lujza tér, nem ahol a nagy közét van, hanem avval szemben, és annak az első emeletén van egy erkély, ott lakott Blaha Lujza, éppen az ablaka ránézett a népszínházra, már nincs. Lerombolták, nálunk szokatlak színházakat lerombolni, főleg nemzeti színházakat. Előbb lerombolták az 1912-ben a Nemzeti Színházat, amit Vörösmarty darabjával nyitották meg, aztán lerombolták azt a bizonyos népszínházat, ami a Slágerben szerepel, ami később Nemzeti Színház lett, hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll, hát a hatos megáll, a kombinó megáll, a színház már nincs. Azt már lerombolták, amikor a metrót építették. No, építettek egy színházat, ahol népszínműveket és operetteket adtak. Blaha Lujza ebben szerepelt. Egyfelől volt Bécsben a zenés vígjáték, másfelől volt Budapesten a népszínmű. Ezek azonban érintkeztek valahogy egymással, a színészek kölcsönösen játszották, főleg a magyar színészek az operettet, meg a népszínművet. Amikor elmentek Bécsbe vendégszerepelni a Népszínház művészei, akkor Bécs tomboló lelkesedéssel fogadta Blaha Lujzát és egy Tamási nevű színészt, aki Blaha Lujzának a társa volt. A népszínművekben ugyanúgy, mint az operettben, Girardi odament Blaha Lujzához, kezet csókolt neki, és az, éppen a Suppé Boccaccio című operettjének nadrág szerepét játszotta, tehát hölgy, aki férfi ruhában játszik, azt úgy mondjuk, hogy nadrág szerep. Na, hát ezt a nadrág szerepet játszotta, ő volt a Boccaccio, és azt mondta, hát én 99-szer játszottam már ezt a Boccacciót, de most 100-szor láttam, most láttam az igazit, mondta Girardi. Tehát el tudták a magyar színészek játszani, az a bizonyos hagyomány az valójában osztrák-magyar hagyomány lett. Ez az osztrák-magyar hagyomány több síkon van benn a Csárdás királynőben. Ugye említettem, hogy van egy bécsi szövegírója, ez a Leo Stein, és van egy magyar szövegírója, Jénbach Béla, aki Bécsbe költözött, és ott élt. A Csárdás királynő majdani anyósa, az azért volt Miskolcon operett énekesnő a színdarab szerint, mert a Jénbach Béla Miskolcon született, és így hódolt a szülővárosa emléke előtt. Na, visszatérve, tehát Kálmán is arra törekedett, hogy egyrészt ezt a zenei köznyelvet tovább vigye, másrészt pedig az általa megismert szláv, cigányos, román dallamokkal feldúsítsa. A eredeti szövegkönyvben a főszereplő, a primadonna, neve Silva Varescu volt. Ez a Silva név onnan származik, hogy első Károly román királynak a felesége, Elizabeth Wied, német hercegnő, Carmen Silva néven volt német költőnő. Elég tarka történet. Ezek a versei, színdarabjai, regényei, ezek magyarul is megjelentek, és 1910-ben egy erdélyi gimnáziumi igazgató már írt egy doktori disszertációt a román királyné, nem királynő, királyné verseiről, regényeiről. Nem lett volna semmi baj, ha nem szólt volna közbe a történelem, de úgy látszik, hogy a történelem mindig közbe szól. Tudjuk, hogy a világháborúban volt egyfelől az Entente, Entente Cordiale, a szívélyes szövetség, Anglia, Franciaország, Oroszország. Másfelől volt a kettős szövetség, Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia. Románia a kettős szövetséghez tartozott, egy darabig, de titkos diplomáciai úton az Antant Romániának ígérte régi területi vágyát, Erdélyt, ha a kettős szövetségtől átpártol az Antanthoz, és hátba támadja a monarchiát. Ez megtörtént. Ez megtörtént. Ezek után egy magyar szerző, egy osztrák-magyar operetben, hát ezeket a román vonatkozásokat, ezeket neki el kellett hagyni. A nevet nem hagyta el, tehát mind a mai napig Ausztriában Silva Varescu a primadonna neve, ezt Szilviának fordították le magyarra, és de hát, hogyha volt egy családi neve, akkor magyar családi nevet is kellett adni. Ez lett Verecki Szilvia, a vereckei hágóra utalva, a magyarok bejövetére utalva, tehát megfordították az egészet, és talán még Adi versora is, Verecke híres útján jöttem én, ugye az új verseknek a kezdőverse, talán még az is belejátszott. De a táncos komikus, a Boni Canciano, ott nem volt mit tenni, ott megmaradt a Boni Kancsiánu neve az osztrák változatban, a magyarban a Kancsiánu ott van ugyan a színpadon, de a színlapon, de soha nem mondják az operetben, hogy ő Kancsiánu lenne. A név alapján teljesen világos, hogy a román vonatkozást próbálta egybevonni. A zenében csak ezt a bizonyos romános tónust csak a Szilvia belépőjénél, tehát az első számban lehet érezni, csak hogy ez is a zenei köznyelvhez tartozik. Már a bécsi klasszicizmusban volt egy olyan zenei elképzelés, hogy a szabályostól eltérő, kicsit vadabb hangzású zenét, azt például Mozart alla turca, törökösnek nevezte. Semmi köze nem volt, az égvilágon semmi köze nem volt a törökös zenéhez, de Mozart nevezetes török indulója, az A-dur zongora szonáta harmadik tétele, azért alla turca, mert a szabályostól eltérő, egyébként rondó szerkezet, tehát a dallam A-B-A-B, A-B-A-C, és akkor mindig a B visszatér, de nem egészen szabályos, törökös, valami különös, exotikus, excentrikus. Ugyanúgy ez a bizonyos különös, excentrikus belekerül a Szilvia belépőjébe, egyébként pedig mindenféle más román vonatkozás. Ezután mellőzve van a történelem alakított az operetten a szerzők akaratával és akarata ellenére. Viszont annál jelentősebb a zenében is megnyilatkozó filozófia. Mi ez a filozófia? Az, amit a kortárs kritika kifogásolt. Hermann Broch 1945 után számot vetve Európa sorsával, azon belül a monarchia sorsával elmarasztalta a monarchiát értékvákuumban. Tudnillik, a monarchia megtagadta a színvonalat és az olcsó szórakoztatás, az üres epikureizmus értékvákuumába lépett. És ennek a jelzése az operett volt. A másik kortársi kritikus Karl Kraus, aki egymaga írta majd 40 éven keresztül a Fákja című lapját, nem győzte támadni az operettet, mint az ostobaságnak, a sematizmusnak, az üres szórakoztatásnak a megnyilatkozását. Na most el kell ismerni azt, hogy én itt most csak a kiemelkedő, fontos, zeneileg színvonalas szerzőkről beszéltem. Kálmán Imre éppen úgy zeneakadémiát végzett, mint Kodály Zoltán és Bartók Béla, méghozzá ugyanabban az időben, és úgynevezett komoly zenével kezdte, csak az valahogy nem jött. Anyagilag nem, egyáltalában nem jött be neki, viszont hogy kabaré dalokat írjon, az bejött neki, hogy operetteket írjon, az bejött neki, és ezt csinálta nagyon tisztességesen és becsületesen. Lehár Ferenc mindig operai hatásokra törekedett, számos művét, például a Mosoly országát operaházakban szokták előadni. No, tehát itt egy olyan érdekes ellentmondással van dolgunk, hogy Kálmán Imre éppen a Csárdás királynőben, a zenéjében rájátszik erre az epikúreus élet filozófiára, az élvezd a mát, a Carpe Diem horáciuszi gondolatát ölti zenébe. Két olyan betétszáma is van az operettnek, amely majdhogy nem a maga módján, népszerűen, érthetően, világosan fogalmazza meg ezt a filozófiát, hogy a mának kell élnünk, mert nem tudjuk, hogy holnap mi következik. 1915-ben ennek egészen közvetlenül érthető üzenete volt, ma még ott vigad az Orfeumban, holnap már meghal, ezt Kálmán Imre a családjában élte végig, hiszen 1915-ben a testvére is a világháború áldozata lett. Tehát ő tudta, hogy ma még együtt ürítik a pezsgőt a szülők, a hölgyek egészsége, holnap már esetleg egy ostoba golyó végez az életükkel, ugye erre megvan az esély, élvezzük. Élvezzük. Az egyik egy hármas az operának a legnagyobb tetszéssel fogadott száma, ez abban a szituációban történik, hogy megtörténik a szakítás, időleges szakítás, az operett Csillaga, a Csárdás királynő Szilvia és Edwin között. Ott buslakodik egymaga, amikor jön az operetnek a magyar szereplője, azért magyar szereplője is van, úgy hívják, hogy Kerekes Ferenc, mezőtúri Kerekes Ferenc, a Feri bácsi, úgy is mondják. És a Boni, a táncos komikus, aki aztán szintén boldog révbe fog érni. És ők elhatározzák, hogy utoljára még egyszer csinálnak egy nagy mulatságot. Na most a mulatságos az egészben az, hogy az osztrák nyelvbe átkerült ez a szó, a magyar szó, hogy mulatság, csak TSCH-val írják, és nem teszik ki az arra veszőt. Mulatság, valahogy így ejtik ki ezt az osztrákok, nagyon mulatságos. És akkor egy ilyen mulatságot rendeznek, cigányzenével, általában híres cigányprímásokat szoktak meghívni akkor, és ők húzzák a talpalávalót, és ennek van egy refrénje, amely valójában kétnyelvű, és úgy kezdődik, hogy jaj, mamám. Ez a német szövegben, és úgy éneklik, hogy jaj, mamám, és utána arról énekelnek, hogy hát majdnem azt mondják, hogy itt a világ vége, mit érdekel engem ez a semmire nem használható pénz, ami arra való, hogy kidobjuk az ablakon. Weißt du, tudod-e, hogy meddig forog a világ, hogy holnap nem lesz-e már túl késő, éneklik. Weißt du, wie lange noch der Globus dreht? Morgen wird es nicht zu spät. Ez az egyik, a másik pedig a keringő, amit valamennyi szereplő énekel, és ez a befejezése az operetnek, hogy egyszer élünk, csak wir leben nur einmal, csak egyszer élünk. Und einmal ist keinmal, az egyszer az annyi, mint hogy egyszer sem. És ha nem használjuk ki, akkor nem is élünk. Ez az üzenet, ez nem volt éppen harcra lelkesítő üzenet. Annyira nem volt, hogy volt egy konzervatív kis napilapocska, amely nagyon kis példányszámban jelent meg, és egy felháborodott cikket közölt, hogy lehet ilyen szörnyűséget bemutatni, ez a két, hát majdnem azt írták, senkiházi, ez gúnyolja a hadsereget, ez a felsőbb rétegek elleni tiszteletlenségre buzdít, és a jobb sorsa érdemes zeneszerző választhatott volna magának jobb partnereket is. Ilyen hangok is voltak, és az akkori színházi élet 1917-ben közölt egy statisztikát, hogy a Csárdás királynőt egy év alatt Bécsben 150-szer, Budapesten 110-szer, és Stockholmban 117-szer mutatták be, és ha hiszik, ha nem, mind a mai napig az orosz közönségnek a kedvenc műve. Kálmán Imréről 3 orosz könyv készült, tudományos, zenetudományos feldolgozás, magyar még egy sem. Csak a második feleség visszaemlékezései, hát hogy mondjam, nem biztos, hogy ő írta, valószínűleg egy újságíró segítségét vette igénybe, az készült nem egészen pontos adatokkal, tehát nagyon szórakoztató, kedélyes olvasmány, de inkább vegyék elő az operettek könyvét, ha akarnak tájékozódni, vagy más zenetörténetet, mert a Kálmán Vera könyvéből, mondom, nagyon szórakoztató, de pontos tájékoztatást nem kapnak. A Csárdás királynő tehát nagyon sokszorosan vonatkozik a saját korára, és ezeknek az operetteknek van még egy tulajdonságuk, hogy tudnillik nyitottak. Adva van egy bécsi változat, amit Kálmán és Lehár a osztrák közönségnek készített. A Marica grófnőben az egyedül mulató Tassilo elkezd énekelni, hogy Grüßmildi, Süßen die reizenden Frauen in schönen Wien. Köszönts nevemben az édes, a vonzó hölgyeket a szép Bécsben. Ez magyarul úgy hangzik, mondd meg, hogy imádom a pesti nőket. Semmi nem változott. A zene erre is jó, arra is jó. Kialakult valami közös zenei gondolkodás, hogy csak a helyneveket, csak a személyneveket kell megváltoztatni, és működik a mű. Ugyanúgy hat. És ez minden operetre, amikor a szlovák azt énekli, hogy jászvoje srcedám, ez nem más, mint a vágyom egy nő után. És ugyanúgy működik. Vagy a orosz azt énekli, krasotki, 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 kabaré. Ez a lányok, a lányok, a lányok, angyalok. Ugyanúgy működik. Tehát nyitott. Nyitott. És valóban sok köze nincs a népzenéhez. Se Kálmánnak, Lehárnak sem. De létrehoznak egy olyan zenei köznyelvet, amely elviszi az egész világba azt, hogy miféle szórakoztató zenéből táplálkozik, magyarból, szlávból, románból, osztrákból az ő zenéjük. Az operett a 19. század közepén kezdődött, és hát még 1945 után írtak operettet. Volt, még élt Huszka Jenő, a magyar operettnek egy egészen kiváló szerzője, még élt Eizemann Mihály is, de lényegében, amikor az Egyesült Államokból ideérkezett Európába a musical divatja, akkor fokozatosan a háttérbe szorult, és ma már valójában operettet nem írnak, és ami szomorú, mert az előfordul, írnak musicaleket, nagyon jó és érdekes musicaleket írnak, a My Fair Lady-t nem lehet mondani, nem lenne kitűnő zene és igen jó irodalmi alapanyag. A probléma az, hogy egyre kevésbé tudnak operettet játszani. Honti Hanna 80 éves volt, amikor, mint az átírt Csártás királynőben, mint Cecília, egy nagy estélyben, uszállyal, a lépcsőn le kellett neki jönni és közben énekelni. Most nem azt mondom, hogy próbálják ki, de ajánlom, hogy próbálják ki, hogy ez könnyű-e vagy nem. És nem botlott meg. Mesterség. Mesterség. Mint ahogy az a tánctudás, ahogy Latabár Kálmán táncolt, az mesterség. Nyilván meg is lehet tanulni, de az az elegancia, ahogy egy smokingot viseltek, ahogy egy nagy estét viseltek, ahogy az előkelő világot megfelelő iróniával megjelenítették, az egy mesterség volt, ez egy világ volt. Ez a világ elmúlt. Ez a világ elmúlt, ezt nem kell visszasírni, nem kell nosztalgiázni, csak tudomásul kell venni, hogy a zene történetének egy állomása, és az operettnek ugyan nagyon rossz a híre, de ezt egy jó operett előadás azt meg tudja cáfolni. És jó operett előadások azért vannak. Én elég gyakran járok Bécsbe, a úgynevezett népoperába, kitűnő opera előadásokat szoktam látni, tömött nézőtérrel, mondjuk azért az átlag életkor az majdnem annyi, mint az enyém, de megjelenik egy világ, amelyet az operett pontosan fejez ki. Ha valaki a dualista monarchiáról, az osztrák-magyar monarchiáról képet akar alkotni, akkor nem csak a komoly, súlyos, fajsúlyos műveket kell, hogy kézbe vegye a legnagyobb festőknek, Klimtnek, Schillének a műveit, azokat is természetesen, sőt elsősorban, hanem bele kell hallgatni egy operettbe, hogy mivel szórakoztak, mivel és hogyan szórakoztak. Mert ahogy a mai életbe is, az önök életébe is beletartozik a szórakozás, a szórakozási kultúra, a zenehallgatás, ami jellegében erősen megváltozott, az akkoriak életébe is beletartozott. És a Csárdás királynő azt hiszem pillanatnyilag népszerűbb Oroszországban, mint nálunk. Lehet, hogy jobban játsszák, nem tudom. Én egy nagyon régi orosz Csárdás királynőt láttam, akkor a primadonna olyan 85 kiló körül volt, az nem volt az igazi. El tudok képzelni soványabb primadonnát is, sőt láttam is soványabbat is. De biztos vagyok benne, hogy az operettet ma már nem nagyon írnak, de holnap meg holnap után fognak még operettet hallgatni. Na, ebben a reményben köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Gulyás László, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki kar egyetemi docense tartja meg a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, avagy az atipikus munkavégzés erőltetése az európai munkaerőpiacon című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!